Köszöntöm az újakat, a régieket, és mindazokat, akik talán először vannak ilyen jellegű sorozaton, és köszönjük az ige tolmácsát, köszöntjük Nagy György, Máté Szalka, kertvárosi lelki pásztortestvérünket, és együtt készülünk arra, hogy hallgassuk, amit felülről rábízott a mi Urunk. Ennek a készülésnek fontos elem, hogy énekeljünk, és énekszóban forduljunk oda a mi megváltónkhoz, teremtőnkhöz. A 396. dicsérettel, a 396. dicséretnek énekeljük el mind a három verszakát. Ébredj, bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei édesatyánk, azért, hogy Hajdúböszörményben élhetünk, és nagyon sok embert ismerhetünk. És köszönjük, hogy ennek a gyülekezetnek lehetünk a tagjai, egy nagy múltú, ébredési múlttal rendelkező gyülekezeté, ahol vannak lelki alkalmak, élő ige és közösség. Szeretnénk ma este azzal az alázattal elébed állni, mint akik látjuk azt, hogy sokszor megpróbálkoztunk az evangéliumot nagyon sokakhoz eljuttatni. Intézményeken keresztül, hitoktatáson, megbeszéléseken, elbeszélgetéseken. Volt már nagy evangelizáció, hívtunk nagy embereket, és mégis valahol azt érezzük, hogy nem telt meg a templom, nem született újjá egy város, annyi munka lenne még, annyi embernek újjá kellene születni. Szeretnénk, ha ma este sok mindent megláthatnál velünk, amire talán eddig nem is gondoltunk, hogy mi lehet az oka. Szeretnénk megköszönni, hogy ennek ellenére mégis megmaradt bennünk a vágy, hogy továbbadjuk az evangéliumot, hogy újra próbálkozzunk, de talán egy kicsit másképpen. Taníts bennünket a te igéd és szent lelked által, kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma este Máté evangéliumából fogom olvasni az igét az 5. fejezet 13-tól 16. verséig terjedő szakaszból. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Köszöntöm a testvéreket, ez a ma esti az utolsó alkalom evangelizációs hetünkön, és hadd kezdjem azzal, hogy ma is megtettem a magam 10 000 lépését, és nagyon tetszik Hajdúböszörmény a jól átgondoltságával. Magi István testvérünknek van egy régi térképe, és azon lehet látni felülnézetből az utcákat. Aztán ma körbe mehettünk a Kiskörúton, a Nagykörúton, személyautóval, igazgató úr jó voltából, és akárhogy is nézem, ennek a városnak van két olyan gyönyörű temploma, amely minden innen messziről látszik. És mint a rólatok szólna ez a mai ige, hogy hát itt nem sok hegy van, én nem találtam egyet sem, de azért is épült olyan magasra ez a két templom, a Kálvin téri meg a Bocskai téri, titeket nem lehet elrejteni. Ezt a gyülekezetet, ahogy megélitek a hiteteket, a hitelességét, az emberek látják. Ez jó is lehet, meg rossz is. Mert az emberek a mennyei atyát kezdhetik el dicsőíteni, a jó cselekedeteiteket, életeteket látva, meg el is fordulhatnak. Én arra kérlek benneteket, hogy ma két dologra figyeljünk oda. Az egyik az a kívülállóknak a kérdése, a másik meg a saját dolgunknak a kérdése. De hadd kezdjem a legelején. Nem könnyű a kívülállókat megnyerni. Több mint 30 000 laknak ebben a városban. Nagy része református. És hiszem, mert a beszélgetésekből ez derült ki, hogy azt szeretnétek, hogyha ezek az emberek az Istené is lennének. Ha ezek az emberek újjászületnének. De hadd mondjam el, hogy ez még csak az első ajtó, az első küszöb, amin át kellene lépni. És ez a küszöb átlépés nem könnyű. Tanuljunk Jézustól. Ő hogyan viszonyult a kívülállók felé? Első dolog, amit látunk, hogy nagyon szerette őket. A legismertebb bibliai ige is arról szól, úgy szerette Isten a világot, odaadta az egyszülött fiát. És ő ugyanúgy élte meg az atya, hogy kész volt az életét odaadni érte. Amit tanulhatunk Jézustól, hogy szeretettel fordult a kívülállók felé, és ezt az emberek megérezték. Bemész egy boltba, két szót váltasz az eladóval, és nagyon sokat üzen az, hogy téged szívesen lát-e, vagy csak egy ledudandó feladatot lát benned. A másik nagyon fontos dolog, amit tanulhatunk Jézustól, hogy nagyon egyszerűen beszélt. Mindenki értette. A kisgyerekek is értették. Olyan képeket használt, például a samáriai asszony jött vizet meríteni. Elkezdett vele beszélgetni a szomjúságról, az, hogy mi oltja a szomjút, arról a vízről, amelyet megkaphat ő is. Hát hogy ne érdekelte volna a tűző napon? A mezőgazdasággal foglalkozó embereknek arról beszélt, hogy a magvető példázatában Isten hogyan mutatja meg az ő csodálatos munkáját. A halászt emberhalásszá tette. Nem úgy beszélt, mint az írástudók, valami kánaáni nyelven, elbeszélt az emberek feje fölött. Nem, nem. Nagyon világosan és nagyon érthetően tette ezt. Tehát volt először is az, hogy nagyon szerette a kívülállókat, világosan, érthetően hirdette az Istennek a beszédét, igéjét, a harmadik pedig betöltötte a szükségeket. Láttok magatok körül szükségeket? Mert Jézus, amikor látott egy ilyen szükséget, akkor azt az ő hatalmával, erejével be is töltötte. Találkozott egy vak emberrel, és megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy veled cselekedjen? Emlékszem, mi volt a válasz? Így könnyörögve kérte, Uram, hogy lássak. Ezt adta neki. Megáll Lázár sírjánál, jönnek a síró testvérek, hát nem egy szelet kenyeret, nem kaviárt, vagy bármi mást akartak, egyszerűen a szomorúságukban hengerítsétek el a követ. Oldozzátok el. És utána már ölelték a feltámadott halottat. Ma is rengeteg ember szükséget szenved. Nagyon sok ember azt éli meg, hogy nincs, aki megölelje. Nem tudom, szoktatok-e a gyülekezetben egy öleléssel köszönteni a másikat? Igen? Én nem láttam még. Úgyhogy tegyük meg, hogy mindenki föláll, és a mellette levőnek a kezét készfogásra megszorítja. Isten hozott a gyülekezetben. Jó, tegyük ezt még egy fél percet számít. Na nézd csak meg, mi történt. Mosolyogva odafordultál a másikhoz, amikor valaki már 15 éve özvegy, és talán 15 éve senki nem ölelte meg, de ez a szeretet nyelve, hogy valaki kezet fog vele, rámosolyog, és otthon érzi magát. Valakinek csak egy meghallgatás, egy beszélgetés kellene. Valakinek talán csak egy pár perc ebben a rohanó világban. Valakinek talán csak annyi, hogy ne legyen egyedül. Hogy valaki néha fölhívja a telefonon, és azt mondja, élsz még? Hogy vagy? Nem láttunk. Hiányzol a gyülekezetből. Ne olyan nagy dolgokra gondoljunk intézményrendszerbe, hogy ma mi betöltjük a félvilág szükségét így módon. Úgy foglalnám össze, hogy a ma emberének, mint mindannyiunknak, szeretetre van szüksége. És Jézustól ezt kapták, ezt kapjuk, és ezt lehet megadni. Három nagyon egyszerű dolgot tanultál, pedig még csak 3-5 perce vagyunk együtt, hogy Jézus szerette a kívülállókat, nagyon egyszerűen, világosan hirdette az igét, harmadjára pedig észrevette és betöltötte a szükségeket. Tanulnunk kéne tőle. Egyszerűen azt kell látnunk, hogy a legtöbb gyülekezet szeretné, ha gazdag emberek bejönnének a gyülekezetbe, ha már bankautomata lenne a bejáratna, és akkor kiki úgy adakozna egy félházárát, meg befolyásos emberek töltenék meg a gyülekezeteket. És tudod, kik azok, akik legnyitottabbak az evangéliumra? A csonkabunkák, az útfélen lévők. Sorolok néhányat. Azok, akik válófélen vannak. Éppen szétcsúszni készül a házassága. A keresők. Gondolj csak el, amikor Zákeus belső vágytól hajtva felmászik a fára, és látni akarja Jézust. Lehet valaki csak fölnéz a Facebook oldalatokra, és de jó lenne egy ige hirdetést, amíg ha nem ismerjek el a gyülekezetben, meghallgatni. Mert vannak ma is keresők. Szeretsen komolnyikok, akiknek mellé kell ülni, és elmagyarázni, hogy értse az írást. vagy értse meg az életnek az értelmét. Harmadszor, a rehabosok, akik nem érzik azt, hogy az életük értékes, ki fogja elmondani, hogy az Isten annyira szereti őket, hogy igen, a sebeiddel, az életed nagy töréseivel fontos vagy Istennek. Ne azt nézd, hogy mit mondott a főnököd, vagy a házastársad, hogy hagyott el, hanem azt lásd meg, ahogy én Isten lát téged. Aztán ott vannak a gyógyíthatatlan betegek. Figyelj, ha valaki tudja azt, hogy mi dolgozik a testében, és te fölajánlod neki egy drága beszélgetés után, hogy megengedi, hogy imádkozzak a gyógyulásáért. Szerinted mit fog mondani? Meg fogja köszönni. Aki elvesztette a munkáját, akinek problémás a gyermeke, aki kapaszkodót keres, aki lelkileg szétcsúszott, érdekes, hogy pont azokban van a legnagyobb éhség. Pont azok a legnyitottabbak arra, hogy te elmondd az evangéliumot neki. És talán pont ők hiányoznak a gyülekezetből, és pikpak megtöltenék ezt az imaházat. Elmehet-e az egyház ma az emberek szükségei mellett? Az a válaszom, hogy igen, és el is megy. Emlékeztek a Jerikói úton félholtra vált ember történetére? A pap elment mellette. A lévita elment mellette. És ma az egyház épp úgy el tud menni a szükséget szenvedők valódi szüksége mellett. Mert nem látjuk meg azt, hogy Isten talán pont nekik készítette a jó hírt, a drága evangéliumot. A világ, hogy mondja, az ige, sóvárogva várja a hajdúböszörményi református gyülekezet megjelenését. Vagy nem, a ti bibliátokban nem ez van, az enyémben a Máté Szalkaiak vannak benne. Alig várják, hogy valaki odaüljön, hogy valaki beszélgessen, hogy valaki mosolyogjon, hogy valaki egy öleléssel megerősítsen, hogy a jó hírt egy igéskártyával, egy gyönyörű újsággal valahogy eljuttassa. És mondtam nektek, hogy nem könnyű, nem könnyű. Tehát ez az első küszöbb átlépés nem könnyű. Én, hogy tanulok fotózni, én a két templom rengeteg képet készítettem, egyikbe se tudtam bemenni. Zárva van. Na most az Isten keresőknek nem feltétlen a harangozónak a kulcsa kell, hanem a gyülekezetnek a nyitottsága. Ugyanis van, amikor egy teológiai különbség az akadály. Valaki nem ebben nőtt föl. Hogy áldás békességet köszönünk, hogy fekete énekeskönyvből éneklünk, hogy az Isten tiszteleten nem tudja, mikor kell felállni, leülni, és nem biztos, hogy katolikus háttörből jön. Lehet, hogy gyermekkorától úgy tudta, hogy református, de ezekkel nincsen tisztában. Lássuk, hogy ez is akadály. Aztán az is, amikor életstílusbeli akadályok vannak. Ez a mi gyülekezetünkben, hadd mondjam el, hogy 3 Isten tiszteltem van vasárnap reggel, 3:49-kor az idősek otthonában, 9:30-kor az északi templomban, 11-től az új telepen. Na most úgy gondoljátok el, hogy az idősek már 4-kor, 5-kor, hát a tyúkokkal fekszenek és kelnek, nem gond, már friss az agyuk, megreggeliztek 3:49-kor, teljesen képben vannak, hallgatják az igét. 9:50-es Isten tiszteletünkön elég gyenge az éneklés, és nem a kántorainkon múlik, hanem még az előbb ittam meg a kávét. Előbb szálltam ki az ágyból. A középkorú fiatal azt mondja, hogy vasárnap miért harangoznak? Ja, mennem kell templomba. De 11-re már felébred, de akkor meg a házi asszony az evéden töri a fejét. Ezek is tudnak akadályok lenni, ha nem a megfelelő időben van az Isten tisztelet. Aztán vannak kulturális akadályok. Ez is nagyon érdekes, amikor van olyan gyülekezet, ahol Betánia konyhoz ragaszkodnak, és aki bekötött fejjel jön, az az igazi hívő asszony. Egy történetet hadd mondjak el, hogy lássátok, hogy nem ezek a külső szabályok, nem a mi vallásos kultúránk kellene, hogy meghatározza a kívülállók felé való viszonyunkat. Ez az egyik kedvenc történetem, a guru macskájáról szól. Klaus Douglas német reformátor az, aki ezt a történetet közreadta, és hadd mondjam el azt, hogy képzelj el egy őserdei törzset, és a törzs lakóhelyének a közepén van egy nagy sátor, ott tartják az istentiszteleteket, és a guru minden vasárnap elmegy, és megtartja az alkalmat. De van neki egy kis fekete macskája. És ez a kis fekete macska már csak olyan kedves, hogy mindig megy utána. És még prédikál a guru, addig a kis fekete macska hozzá dörzsölődik a gyülekezeti tagok lábához. Ez nem mindenkinek tetszik. Van, aki nagyon szereti, hogy szőrszálas lesz a térde, de van, aki nem. És szólnak a testvérek, a presbitereknek, hogy gurunak mondjátok már meg, hogy kösse meg azt a macskát. Pedig a macskát nem szoktuk megkötni. Nem baj, a guru a békesség jórend kedvéért, azt mondja, a testvérek, minden istentisztelt elején megfogjuk a kis fekete macskát, és oda kötjük az oszlophoz. Igaz, hogy elején még miákol, nagyon kellemetlenül érzi magát, menne az emberekhez, bújna a guruhoz, de hát megszokja egy idő után ő is. Mint mindenki. És beáll a liturgia részévé lesz a guru macskájának, a kis fekete macskának a megkötése. Csak utána jön az apostoli köszöntés. Na most képzeljétek el, egyszer csak meghal a guru. Jön egy kis fiatal pap, és látja, hogy hát ezt a teológián nem tanították neki, hogy ott nem volt szó fekete macskáról, de a békesség kedvéért azt mondja, hogy nem akarok a gyülekezetben feszültséget, ha itt így szokták a testvérek, akkor kössük meg a kis fekete macskát. És megy tovább az Isten tisztelet. És megszokja az új pap, megszokja a gyülekezet is, hogy elfogadta a pap, és ennek ez a rendje. Igen, ám csak megöregedett a fekete macska. És megdöglött. Na de a testvéreknek van egy hiányérzete, hogy a kis fekete macska, mindig úgy kezdtük az Isten tisztelet, nem testvérek? Mióta én így konfirmáltam, én ezt láttam. Hoznak egy kis fekete macskát. És folytatódik ez az egész. Telnek, múlnak az évek, az ötödik faluból Ángyoméghoz jön látogatóban egy család. És az asszonykának megtetszik, az ő falujukban ilyen nincsen. De hogy milyen jó, hogy hajdúböszörményben ezt így csinálják. A kis fekete macska. Hazamegy a fiatal reformer lelkészének, megsúgja, hogy én mit láttam hajdúböszörménybe. A kis fekete macskát. Hát elgondolkozik a fiatal lelkész, próbáljuk ki ezen az ősszen. És már az ötödik faluban is a kis fekete macskával kezdődik az Isten tisztelet. Telnek, múlnak az idők, egy egész hajdúságban úgy csinálják. Már úgy keresik meg, tenyésztik a fekete macskát templomi célra. Felverik az árát. Külön bolt nyílik. És Debrecenben a teológián egyszer csak a tanárok elkezdik tanítani. A fekete macska megkötésének a módja. Első parancsolat. És egy idő után már eretnekké lesz az, aki tagadja a fekete macska létjogosultságát, megkötésének létjogosultságát a gyülekezet szent közösségében. Kedves testvérek, jó vicc, ami vicc. De reformátor elejünk úgy kivágták a fekete macskát a reformáció alkalmával, a sok fekete macska kikerült a gyülekezeteinkből. És azt gondoljátok, hogy nincsen ilyen, de van. Az egyik szatmári lelkésznő nemrég írta föl a közösségi oldalra, várunk mindenkit szeretettel adventi alkalmunkra a templomba, jöhet mindenki, nincs foglalt hely. Tehát az, hogy hogy a Kovács család a második pad negyedik sorától ott ül múlt század elejétől, mert akkor nem tudom hány pengőn megváltotta azt a helyet. Azt mondta, ilyen nincsen. Ő eloldozta a fekete macskát. Aztán, hogy sikerül-e, majd megkérdem tőle. De hány ilyen dolgunk van, amikor azt mondjuk, hogy akkor jársz el, kívülálló testvérem, kereső testvérem, ha bejössz, és így fogod az énekes könyvet. Vagy odaülsz, ahova szoktak ülni, amiről lehet, hogy nem tudsz semmit, de ez annak a családnak, a régóta hívő családnak a helye, az nem neked van fenntartva. Legközelebb nem fog jönni. Szóljatok, ha olyat mondok, ami esetleg nem úgy van. Na jó. Amikor arról beszélünk, hogy nehéz átlépni a templom küszöbét a kívülállóknak, annak a több mint 30 ezer embernek, akivel nem gyakran találkoztok a gyülekezet közösségében, az egyik oka az, amit úgy hívunk, hogy felkavart víz. Ma délelőtt, de egész napom ilyen gazdag volt. Magi Istvánnál 9:30-ra mentem, a rackák etetése, itatása volt, és nagyon érdekes, hogy folyóvízből, zavaros vízből nem iszik. Csendes, nyugodt vízből iszik. És ahol felzavart víz van, ahol feszültség és botrány van, ott az emberek nem fogják hallani azt, amit a lelkész mond. Ezt azért mondom, mert Magi Istvánnak a Racka Juhait ma délelőtt én megnéztem, és tanulhatunk abból, hogy a gyülekezet közösségében, amikor hallod a 23. Zsoltát, hogy szép kies folyóvizekre, csendes legelőkre terelget Isten bennünket, akkor azt nem véletlenül írja. A zúgolódás, a morgolódás, a széthúzás, a kapcsolatoknak a hiánya mind-mind akadálya annak, hogy valaki átlépje a gyülekezet küszöbét, és ez még nem azt jelentette, hogy újjászületett, nem azt jelenti, hogy tanítványnak elkötelezte magát, még nem azt jelenti, hogy szolgálatra odaadta magát, és nem azt jelenti, hogy mások tanítására alkalmas lett, és elindul misszióba, belföldön vagy külföldön, csak annyi volt, hogy betette a lábát. Átlépte ezt az első küszöböt. Kedves testvérek, Segesváron voltam, és ott egy gyönyörű, a hegytetőn lévő evangélikus műemlék templom van, és nagyon érdekes az amit tapasztaltam, hogy vagy 200 lépcsőfok vezet föl, de úgy van, hogy be van ez az egész lépcsősor fedve. Hát én nem tudom, hogy tették meg azt a 70 fölötti testvérek azt a 200 lépcsőt, De hogy én kapkodtam a levegő után, mire fölértem, az biztos. Ma, ha már írsz egy pályázatot, akkor kérik az akadálymentesítést, és mindenki arra gondol, hogy kell egy ilyen beemelő, vagy egy lift, vagy egy rámpa, ami fölvisz, és a handicapes testvér is be tud jönni. Én az elmúlt 20 percben arról beszéltem, hogy nektek nem erre van szükségetek, hanem egy lelki akadálymentesítésre. Hogy az emberek egyáltalán be tudjanak jönni a gyülekezetbe, hogy ne legyen akadálya az előbb felsorolt jó néhány dolog. Ehhez egy lelki akadálymentesítésre van szükség, és ezt nem uniós pályázat által fogod elérni, tiszteltes úrnak mondom, hanem azáltal, hogy eloldjátok a fekete macskákat, megnézitek, hogy mi lehet vajon, ami miatt nem jönnek tömegével azok, akik viszont éhezik, szomjazzák az igazságot. Mit tehetek lelkészként, gondnokként, presbiterként azért, így advent idején, amikor egy keresztelő János azt kapja, hogy egyengessetek utat. Egyenes legyen az az út. Henry Nouwen az egyik kedvenc szerzőm, nagyon sokat elgondolkozok az írásain. Ő arról beszél, hogy mennyire otthont vesztett emberek vagyunk. Keresük azt a helyet, ahol szeretnek és elfogadnak. Mi azt gondoljuk, hogy egyből mi, hogy valaki bejön, rá kell zúdítani az evangéliumot, és ahhoz nekünk az öt szín könyvecskéjét, vagy a megtanult dolgainkat azonnal el kell mondani. Nem. Ha valaki bejön, tekintsük vendégnek. Hadd érezze otthon magát nálunk. Szeretetnek és elfogadottnak, és amikor azt mondja, hogy hazaértem végre, több évtized bolyongása, tékozlása után, megérzem ezt a légkört, és nyitottá válik, akkor vedd elő a kis könyvedet, tanult igéidet, kurzusodat, felnőtt konfirmációdat és bármit, mert akkor már hallani is fogja azt, amit mondasz. Ugye tegnap rögid volt az ige szolgálat, értettem, jó. Szeretnék még beszélni nektek egy nagyon fontos dologról. Történetesen arról, hogy hogyan tudunk ezek után elindulni a kívülállók felé. Először is tudnunk kell azt, hogy micsoda értéket jelentenek Isten számára a hajdúböszörményi emberek. Ha megcsinálta Isten azt, hogy a fiát odaadta, a legdrágábbat, nem angyalt küldött, nem egy vagonnyi használt ruhát küldött, hanem a fiát. Amikor arról beszél Jézus, hogyha egy embernek, megint Istvánra nézek, mert neki még több is van, mint 100 juha, de ő már úgy számol, mifelénk úgy mondják, hogy kállóba ment, tehát ez azt jelenti, hogy mit 5% elhullott, összetaposták az anyák, a kisgidát, ez kállóba ment, belefér. Na, a zöldséges is úgy van, hogyha eladott egy láda banánt, de kettő rajta maradt, kállóba ment. Na, nem számoljuk. Ilyen nincsen Istennél. Azt mondja, a 100 juhból egy elvész. Az is érték. És figyeld, amikor a szorzótáblája Istennek 10 drakmából egy elvész. Az is kell. Ha két fiúból egyik elvész, hogy ne kéne? És akkor van még egy, amikor csak egy ember, mondjuk te, elvesznél. Az Istennek mekkora veszteség. Figyelted, 110-2-1. És mit meg nem tesz? Mekkora öröm van, amikor megtalálja? Nem fér bele az öröm, hanem szomszédnak, mindenkinek újságolja. Behívja a nagyfiút. Vígagy, örülj, neves, mert ez az érték, ami számomra fontos. Több, mint egy drakma, több, mint egy jó. Az ember. Ha ez a tűz égetne bennünket, hogy Isten egy több, mint 30 ezeres városnak egy részét ránk bízta. Ránk. Én megyek el, ma este megyek el, rátok bízta, mondom így direktbe. Ezzel a mentő szeretettel, ezzel a kereső lélekkel tudtok-e elindulni? Az evangelizációnak több fajtája van, nagyon leegyszerűsítem. Van a személyes, meg van egy, amikor tömegesen teheted. A személyesre Nikodémus a példa. Megvan az elkészített ideje az ilyen csendben, a keresővel folytatott drága beszélgetésnek. Megvan a helye a Samáriai asszonnyal, a Szerecsen komornyikkal, a feleségeddel, vagy éppen édesanyáddal, az én elkészített beszélgetéseknek. És megvan a tömeges evangelizációknak a helye, amikor még a görög templom is előtt ki van plakátolva, az idősek otthonában, az iskolában ki van plakátolva, hogy jön Szalkáról egy lelkész, és akkor mindenki hívva van. Vagy amikor egy Billy Grahamet hallgattunk Budapesten annak idején, lehet többen eljutottak. Vagy emlékeztek, Siposetes Álmos is szolgált itt, és akkor megvan ezeknek is a helye. Amikor sokaknak lehet mondani. Amikor előtte sokan imádkoznak. Négy dologgal fogom most zárni. Amikor John Stottnak a nevét említem, bizonyára sokak előtt ismert, a mai kereszténységnek egy nagyon meghatározó alakja, aki nagyon lényegre tőlen tudja összefoglalni, meglátni, megvilágítani azt, hogy a ma kihívásai közt az egyháznak mire van szüksége. Az első ilyen dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy az egyháznak, de ne beszéljek ilyen nagy általánosságba, a Böszörmény kálvintéri gyülekezetnek legelőször is meg kellene érteni önmagát. Miért is alakult ez a gyülekezet? Mennyi 450 éves évfordulótok van? Miért is van ennek a városnak szüksége? Miért helyezte ide Isten ezt a gyülekezetet? A gyülekezetetek a Biblia szerint szent. Isten számára elkülönített. Hozzá tartozik. Nem a világhoz, nem valamelyik politikai párthoz, nem ideológiákhoz, nem emberekhez, hanem az Istenhez tartozik. Ez jó újra felfedezni, hogy Krisztus megszólította a te életedet is, és a melletted ülőket is. A gyülekezetben azért van lelkész, azért van presbitérium, azért van templom, azért fűtjük ezt a imaházat, mert az Istennek terve van a közösségetekkel. Ez az ő közössége. Ő hívta létre, ő váltotta meg, ő tartja fönt évszázadok óta, a számára van elkülönítve. Tisztelt, javíts ki, ha tévednék, a Biblia alapján én ezt olvasom. Másik nagyon fontos dolog, hogy apostoli gyülekezetetek van, hiszen küldetése van. Nem önmagáért létezik, hanem azokhoz, azok felé van küldetése, akik között él. Hogy olvastuk? Nem rejthető el a hegyen épített város, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Akkor még bontsuk le. Ti vagytok Hajdúböszörmény világossága, ti vagytok Hajdúböszörménynek a sója. Nem rejthető el a hajdúböszörményi, kálvintéri, református gyülekezet. Küldetésetek van. Mi a küldetés ennek a gyülekezetnek? Mindent átértékel, ha ezt megtaláljátok. Másik nagyon fontos, amit John Stott mond, hogy meg kell szerveznie a mai gyülekezetnek önmagát. Történetesen megnézni azt, hogy ki vagyok, ki között élek, ők hogyan gondolkoznak, és hogyan indulok el feléjük. Milyen tervet készítünk az ő megnyerésükre. És akkor mindent ennek alárendelni. A küldetésünket szolgálja minden presbiteri gyűlés, minden döntésünk, minden befizetett egyházfenntartói járulékunk, minden adományunk egy szent célt szolgál. Isten rendelkezik felette. az ő országa épül. Kedves testvérek, ezeket érdemes megfontolni, amit egy John Stott mond. Harmadik dolog, ki kell tudnia fejeznie önmagát. Először is tudnunk kell, hogy mit kell hirdetnünk. Nagyon megkísért sokszor a gondolat bennünket, hogy azt mondjuk, ami szimpatikus az embereknek. Nagyon sok motivációs tréner van, akinek lehet szívesen hallgatod, mit tudom én, Szabó Pétertől elkezdve, sok mindenki, olyan jó dolgokat mond, és az emberek lájkolják, szeretik, követik, megosztják ezeket a tartalmakat. Álljunk be a sorba? Hát szerintem az ige azt tanítja, Pál apostol kifejezetten mondja, a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ez lehet, hogy bolondság, lehet botránkozás, lehet hülyének fognak nézni, de ez az üzenetünk. Ezáltal lettünk mi is hívőké. És a másik dolog az, hogy ezt hogyan mondjam el, erről ma már beszéltem, érthető, világos, mai nyelven. Ne haragudjatok, én amikor igét hallgatok, akkor nem tudom úgy fogadni, amikor valaki olyan több száz évvel visszamegy az időbe, és azt mondja, szeretett testvéreim, és egy mondatot ötször körbejár, és elmondja csak más szavakkal. Testvérek, élő igét kell hirdessünk, olyan nyelven, ahol a mai ember meg is érti. A negyedik fontos dolog, hogy önmagát kell adnia a gyülekezetnek, hitelesnek kell lenni. Eredetinek kell lenni. Ez azért nagyon fontos dolog, mert egyszer belecsúsztunk, hogy háromszor is. Volt egy evangelizáció, a Prochrist evangelizáció Műholdról, Németországból, egy neves igehirdető szolgált. Akkora nagy fölhajtás volt, kibéreltek csarnokokat, bejárták előtte kis autók, hatalmas feliratokkal hirdették az alkalmakat, Európa csak nem valamennyi országába sugározták, meghívtak nagyon ismert előadókat, zenészeket, költőket, mindenféle formában, és mi is kibéreltük a művelődési házat, és hívtuk az embereket, és amikor látták ezeket a már-már látványos show elemeket, és meghívtuk őket az alkalom végén a vasárnapi istentiszteletünkre, hát a melegből a hidegbe. Az érdekesből a megszokottba. És ha az még úgy el is indította volna, más volt a megtapasztalás. És egy idő után leálltunk azzal. A valóságban szeretnénk inkább megélni. Hogy úgy éneklünk, hogy az lendületes legyen, szívből jövő legyen. Hogy amikor elkezdjük az Isten tiszteletet, kezet fogunk, és tényleg köszöntjük a másikat szeretettel. Az ige hirdetésben tényleg azt mondom, hogy világosan, egyszerűen elmondani a mai ember kérdéseire a válaszokat. Nem csak a gyermek fedezi fel a képmutatást. Hihetetlen módon le tudnak leplezni szülőket is. Miért mondod, hogy ne igyak, amikor ezt láttam egész életemben tőled? És úgy rosszul esik az embernek? Gondoljátok, hogy a kívülállók nem veszik észre az itteni jól öltözöttségünk és a hétköznapjaink közti különbséget? Dehogy nem. Kár, hogy nem hoztatok papírt, mert akkor le tudtuk volna írni ezeket a pontokat. Hogy volt az első? A kívülállók felé Jézustól azt tanultuk, hogy három dolgot csinált. Szerette őket, egyszerűen világosan prédikált, és betöltötte a szükségeiket. John Stott-tól pedig azt tanultuk, hogy először is meg kell a gyülekezetnek, a Hajdúböszörmény kálvintéri gyülekezetnek érteni önmagát, hogy szent vagyok, és küldetésem van. Másodszor meg kell szerveznie önmagát, újra gondolni a struktúráit, célkitűzéseit, és mindent ez alá beterelni, alárendelni. Harmadszor meg kell tanulni kifejezni önmagát, először is tisztázni, hogy kit akarok, mit akarok hirdetni, másrészt megtalálni azt a nyelvet, ami által ezt tényleg el tudjuk juttatni a ma emberéhez, és negyedszor pedig legyen eredeti a ti gyülekezetetek, őszinte, hiteles az itt élő emberek előtt. Én megköszönöm a figyelmet, amit egész 3 nap alatt tapasztaltam, és a beszélgetéseket, a jószágetetéstől elkezdve az iskola bemutatásig nagyon gazdag 3 napon volt. Áldja meg Isten ezt a gyülekezetet lelkipásztorával, vezetőivel, vezetetjeivel együtt. Adja Isten, így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és most imádkozzunk. Van, mint gondolkoznunk, édesatyánk, van, miről beszélgetnünk, legelőször is te veled. És hisszük azt, hogy te tanácsolni fogsz bennünket. Ha ezt őszinten igényeljük, kérjük tőled. És utána segíts egymással is beszélgetni ezekről a dolgokról, indulatok nélkül őszintén. És van mit megcselekednünk, lépésről lépésre, eltökélten, céltudatosan, és van miért hálát adni, hogy te mindenkit, de még gyülekezeteket is megáldasz, akik téged keresnek. Így szeretnénk áldást kérni most erre a nagymúltú gyülekezetre, lelki megújulást, a te munkádnak hatalmas erejét, a szent lelked vezetését, igét tisztaságát, bölcsességet a vezetőknek, a keresőknek bátor küszöb átlépést. Hadd kérjük ezt most tőled, Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet nektek. Amen.
Hálódással tartozunk mindenek előtt az ige kirendelőjének, az élő igének, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy megajándékozott minket ezen a 4 alkalomból hálósorozaton keresztül önmagával, az ő üzenetével, és köszönjük, aki tolmácsolta felénk ezt a szolgálatot, ezt az üzenetet, Nagy György lelkipásztor testvérünknek. Köszönjük a feleségének, családjának, hogy elengedték őt, közénk helyettesítették szolgatársait. Köszöntjük presbitériumát, családját, az egész közösséget ott Máté Szalkán. És amit kívántál nekünk, szívből kívánjuk nektek is. Nagyon sok mindent megfogalmazott most az ige, hogy mi mindenen gondolkozzunk el, mit gondoljunk át az életünkben, és a sorozatban többször visszatért az, hogy mi az, ami Isten oldala, mi az, ami a miénk. Csak egy példát mondok röviden, most egy fiatal ismerősöm írta egy levélben, megkérdezte egy Krisztus hívővé lett zsidó barátját, hogy hogy jutott hitre. És döbbenetes az, hogy ez a ízig-vérig zsidó fiatalember, aki egyébként azt hiszem iraki, ott nevelkedett, aztán az izraeli hadseregnek katonája volt, ezt ennyit mondott, ennyit írt ennek a magyar barátjának, hogy hát nyilván hallotta már az igét, itt-ott amúgy találkozott Krisztus hívő vélet zsidókkal és keresztényekkel, és ennyit mondott, hogy egyik nap lefeküdtem, és reggel arra ébredtem, hogy hiszem, hogy az Isten igéje igaz. És ha vele gondoltok, ez döbbenetesen egyszerű, és ugyanakkor döbbenetesen felülről való. Hát, úgymond, nincs magyarázat, mi történt vele. Mi történt vele? Újjászülte Isten, azon az éjszakán. És azóta hirdeti héberül, meg angolul, ahol éri, elsősorban héberül a maga nemzetében, hogy az a názáreti Jézus Krisztus, ő a messiás. Ő a messiás, és YouTube csatornát indított el, és beszél róla, hogy micsoda felfedezése, hogy az Ó és Új Szövetség ugyanarról beszél egyébként. Tehát ez az isteni oldal. De ma arról hallottunk, hogy mindebből következnek dolgok. Ahogy ő életében például ez, hogy ég a szíve, és ahogy teheti angolul és héberül terjeszti az evangéliumot a mai eszközökkel, megint egyszerű nyelven mai eszközökkel, tehát következik. És nem ismétlem, csak röviden. Mi is a mi küldetésünk? Mi a dolgunk itt Hajdúböszörményben? Milyenek a körülöttünk élők? És milyen módon tudnánk leghitelesebben és leghatékonyabban átadni nekik az evangéliumot? És ennek nincsenek patentválaszok, meg nincsenek kaptafák, meg nincsenek ilyen kopírozható módszerek, nagyon jó volt a fekete macska cicus, hogy most egyszerűen csak azért, mert így csinálták az őseink, akkor nekünk is ugyanúgy kell csinálni, vagy így csinálják X városba, akkor nekünk is úgy kell. Nem. Itt kell megharcolnunk. Megtusakodnunk. Hogy adjuk át az embereknek az evangéliumot? Itt és most. És mondom, egyedi vezetésben kell bíznunk, és hiszem is, hogy Isten tanít, és tanítgat engem is, mindnyájunkat, hogy itt ebben a helyzetben, ezzel a múlttal, régi ébredési gyökerekkel, jelen gondokkal küzdködve, másrészt meg hálát adva a múlt áldásaiért, megtaláljuk azokat a praktikus, gyakorlati lépéseket, és a szeretésnek és a szeretetnek azokat a lépéseit, amelyel meg tudjuk nyerni. Nem mi, újra mondom, végül visszakanyarodok oda, Isten maga. És azt húzzam alá befejezésül, hogy ugyanakkor higgyük, hogy ezekért való imádságaink meghallgattatnak. Hogy a szomszédom egyszer csak arra ébredt, hogy újjászületett. Igaz, hogy előtte kétszer elmondtam neki az evangéliumot. De az lehet, hogy 10 éve volt, meg az is lehet, hogy csak 2 hete volt, értitek? De ő ezt úgy fogja megélni, hogy fölébred és hisz. És valóban SDG, és ez nem egy kegyes frázis, Isteni a dicsőség, de a feladat, a bizonyságtétel az a mi küldetésünk. Az a mi küldetésünk, közös küldetésünk. Mert higgyük, hogy Isten használni akar bennünket, és cselekszik hatalmasan, ahogy akár Máté Szalkán, vagy itt Hajdúböszörményben. Most pedig énekeljünk, testvéreim, szívből, lelkesen, ritmikusan, és újra csak nagyon figyelve arra, hogy mit is éneklünk, hiszen ezek imádságok. A 472. dicséretet keressük meg. 472. Énekeljük végig. Ugye ez így kezdődik. Mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Tehát 472.